a konyha ablakban, hogy fűszernövényeket tarthassanak, vagy tartsanak az emberek?
Gondolom, hogy ez a balkonládás fűszernövénytartás, ez egyre divatosabb. Uh-huh. Tehát én azt tapasztalom, hogy aki teheti, vagy akinek legalább egy picit is besüt a nap az ablakába, azért azt kitesz bárhol is, ilyen lakótelepen, vagy az 5. emeleten, vagy akárhol, kitesz az ablakba egy kis fűszernövényt, vagy ha nem teheti meg, akkor az erkére. Ezekben a körfolyosos házakban szoktam látni, hogy ott mindenhol ki van téve egy kis virág, ki van téve egy kis növény, valamilyen fűszernövény, amit az aktuális lakó éppen kedvel, és ilyenkor még működik ez a közösségi szemlélet, hogy amikor az emberek elutaznak nyaralni, akkor a szomszéd meglocsolja, mert úgyis ott megy el mellette. Tehát, hogy ez még hál' Istennek szerintem működik, ne is komolyan.
Míg te lekopogod, addig felhívom a figyelmedet, hogy igen, hogy sajnos most akkor tovább kapcsolunk, igen, de mind a helyes növénytermesztésről lesz a mai műsorban még szó, mind a napsütésről, mert beszélünk egy éghajlatkutatóval, illetve az előbb egy kertésszel. Szóval, hogy köszönjük szépen, hogy mind ezt elmondtad nekünk, aki teheti, ma is menjen piacra, mert a piacon kvaterkázni és vásárolni is jó.
Így van. Mindenkinek szép napot kívánok. Sziasztok!
Szia, Mása!
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to songs all night long. Call me only for me. Come to me now, to me, and rest your head for just 5 minutes. Everything is done. Such a cozy room. Windows are illuminated by the evening sunshine. Through them, fiery gems for you, only for you. Our house is a very, very, very fine house. Cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. So hard. Now everything is easy 'cause of you. And I'll light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
Hefné Szabó Zsuzsa van a vonalban, akivel nem először beszélgetünk természetről, növényekről és a helyes növénytermesztésről. Jó reggelt, Zsuzsi!
Köszönöm a kedves hallgatókat.
Miért mondtad, hogy jaj?
Nem mondtam.
Jó, akkor én csak félreértettem, és tulajdonképpen amiről ma fogunk beszélni alapvetően és hosszabban, az a helyes öntözés lesz, ezt már most mondom, de ezeket megelőzendő, az előbb beszélgettünk más a kolléganőmmel arról, hogy mi van most a piacon, mi kapható, és minden alkalommal szóba kerül ugye az, hogy otthon termesszünk, ha más nem, paprikát, paradicsomot, vagy kis fűszernövényt. Zsuzsi, azt szeretném megkérdezni tőled egyébként, hogy te azt el tudod képzelni, nekem minden évben van paradicsom, meg paprika palántám, de hát komolyan mondom, egy igazi lecsóra való nem jön soha össze, úgyhogy egyszerre. Szóval, hogy nagyon romantikus ez az otthoni paradicsom egy balkonládában, meg paprika, és van illata, meg tök jó leszedni, és azonnal enni az ilyen saját magam által termesztett gyümölcs vagy zöldséget, de hogy szerinted az elképzelhető, tényleg elképzelhető, hogy egyszerre egy lecsóra való négy főnek egy lecsóra való paprika és paradicsom egy erkélyen megteremjen? Úgy titokban, te ilyen nem találkoztál? Tehát van ilyen?
Természetesen a felvetésed az nagyon jó, és én azt gondolom, hogy egyébként megvalósítható, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ez minden héten meg fog történni, de azért akár egy erkélyre is lehet annyi növényt beültetni, cseretekbe úgy elrendezni, folyton növő fajtákkal, hogy abból azért lehessen mondjuk egyszer egy jó lecsóra valót leszületelni, de azért avval természetesen tisztában kell lennünk, hogy mekkora helyünk van arra, hogy otthon kertészkedjünk. Azért egy erkély az nem lesz arra alkalmas, hogy én a nyár folyamán mondjuk jelentős mennyiségű terményt takarítsak be, oda inkább olyan növényeket kell választani, fűszernövényeket, esetleg valami különlegességet, amiből kisebb mennyiséggel is úgymond boldogabbak lehetünk.
Aha, mire gondolsz? Mi az, hogy valami különlegesség, cuk? Nem, ez már nem.
Például mondjuk el tudom képzelni, sőt, ilyenre láttam is példát, hogy a különböző uborka félékből, ez a nevezzük berakó uborkának, ez a kisebb fajta fürtös uborkákat, úgy megcsinálni egy támrendszert, hogy ezt konkrétan egy panellakáshoz tartozó erkélyen láttam ilyet, fel volt futtatva egész a felette levő erkélyig, és arról bizony már nagyon szép mennyiségű termést le lehetett szedni, sőt az 5 literes üvegkovászos uborkának nem egyszer telt meg a nyár folyamán, tehát, hogy ki lehet azért ezt is használni, de mondjuk paprikából nem fogunk tudni annyit termelni egy erkélyen. Paradicsomból megint, ha valami folyton növő fajtát választunk, tök cseréppel is ki lehet tenni, akkor azért abból is lehet már kilós mennyiségről beszélni az egész nyáron, hogyha ha nézzük az össztermés tekintve.
Jó ötletet adtál egyébként, ez tényleg nagyon, nagyon menő lenne, hogyha az ember olyan uborkát teszel, amire aztán még télen is elmondhatja, hogy ez a saját termés.
Így van.
És annak tényleg az íze is bizonyosan más lesz. Na, mert hogy rá is kanyarodtunk akkor a mai témánkra, az öntözésre, szóval ott van egy balkonláda, uborka, paradicsom, azoknak azért kell víz. Azt mondják napközben, ne locsoljunk, de közben vadul kiszárad egy nap alatt, 12 óra alatt egy mondjuk cserép. Mi a helyes eljárás az öntözés tekintetében?
Igen, ezt először is tudnunk kell, megint visszakanyarodhatunk oda, hogy hol termelünk. Nem mindegy, hogy mi akár egy erkélyen, balkonládában, vagy mondjuk a kerthez tartozóan cserepekben, kaspókban történik a növényeknek a nevelése, vagy van már egy kis kertünk, akár egy kis szabadföldi rész, vagy nagyobb felület, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mikor, milyen sűrűn, és hogyan öntözzük ezeket a növényeket. Nézzük először, hogyha ilyen termesztő edényekben történik a növényeknek a nevelése. Ugye láthatjuk, hogy nem olyan nagyok azért ezek a cserepek, nagyon kevés a föld bennük. Ez a föld nagyon gyorsan kiszárad, ráadásul amikor odakint 30-35 fokok vannak, akkor ezekben a cserepekben a föld is nagyon gyorsan átmelegszik, a gyökerek is átmelegszenek. Uh-huh. Ezekben a termesztési módok esetén minden nap kell öntöznünk, sőt, egyes kicsi cserepeket akár naponta kétszer is meg kell öntözni. Tehát, hogyha cserében vannak a növények, próbáljunk arra törekedni, hogy a cserepek minél nagyobbak legyenek, tehát minél nagyobb edénybe, minél nagyobb mennyiségű közegbe ültessük bele a növényeinket, illetve hogyha varámunk, akkor az ilyen agyaktípusú cserepeket, a vastagfalú agyakcserepeket választjuk, mert ezek sokkal tovább megőrzik a nedvességet a szerkezetüknél fogva. Tehát ezeknél mondjuk oda kell figyelnünk, és itt bizony naponta többször kell öntöznünk.
Várj, mert az öntözés például, nyilván az állatvíz a legjobb, de hogyha az embernek több növénye van, akkor csapvízzel, tehát hogy úgy értem, nem tud állatvizet mindig prezentálni olyan mennyiségben, viszont hogyha hideg vizet öntesz a napközben felforrósodott gyökerekre, az nem gond?
Hát ez megint egy nagyon jó kérdés, és ezt is hosszan lehet boncolgatni. Ugye nézzük először csak azt meg, hogy hát hogyha ugye esik az eső, azt mondjuk ez a legjobb ugye a növényeknek, hogyha esővízzel öntözzük őket. Maga az eső, amikor ugye esik, azért az majd, hogy nem a légkör azonos hőmérsékletű, eleve a levegő is az esőbe egy picikét lehűl, teljesen más, mint amikor mi a csapból kiengedjük a 12, meg 16 fokos vizet, és nagyon jól mondtad, ezzel sajnos le tudjuk forrázni a növényeknek, vagy hát nagyon erősen le tudjuk hűteni a növények gyökerét, sérülhetnek, még akkor is, hogyha csak a talajt öntöttük. Fontos lenne, hogyha van rá lehetőségünk, akkor ha csapvízzel öntözünk, vagy kútvízzel öntözünk, akkor legyen valami edényünk, amiben tudjuk ezeket ezt a vizet egy kicsit állni hagyni, hogy melegedjen. A legjobb lenne ugye, hogyha léghőmérsékletűre melegedne, de hogy egy picit ez az állott víz, ez nagyon jót tenne, tehát hogy ez lenne a jó. Ha van lehetőségünk esővizet gyűjteni, akkor természetesen az is nagyon megfelelő és tökéletes, vagy hát az lenne a legjobb a növényeknek. De azért azt is látnunk kell, hogyha mondjuk van nekem egy több köbméteres ciszternám a kertbe, amiben tudom gyűjteni az esővizet, akkor itt a magyarországi időjárás mellett, amikor nagyon ritkák sajnos és egyre ritkábbak az esőzések, bár akkor hatalmas mennyiség lejön, igazából a több köbméter összegyűjtött esővíz is csak pár nap öntözésre elegendő, tehát sajnos még az esővíz gyűjtés mellett is muszáj a kiegészítés csapvízről, kútvízről.
Bár bocsáss meg, itt még egy kérdés felmerül, mert amikor az ember gyűjti a vizet, akár ciszternában, akár kannában, esővíz, tehát mert majdnem minden smakkol, de ott vannak ezek a kannák a növények között, az a víz is átmeregszik, tehát az egyik probléma, ha friss vízzel locsolsz, túl hideg, ha meg az állott vízzel, ami ott van, a léghőmérsékletű, ahogy te mondod, az is elég forró, az nem az azzal mi van?
Igen, hogyha természetesen ebben igazad van, ha mondjuk azt gondolom el, hogy akár egy műanyag, 200 literes műanyag hordóba engedem, vagy gyűjtöm mondjuk a vizet, és ez ki van a napra téve, akkor természetesen, főleg egy 35 fokos, mint mondjuk a héten ezekben az időkben, természetesen az is nagyon átforrósodhat. Tehát azért próbáljuk ezeket úgy elhelyezni, hogy valamilyen árnyékosabb részen feltétlenül takarjuk mindig ezeket a vízgyűjtő edényeket, hogy a szúnyogoknak ne adjunk ugye életteret. És hát ha nincs lehetőségünk árnyékba tenni, akkor mindenképp javasolt takarni, hogy ne melegedjen fel másrészt. Még egy picit visszakanyarodva oda, hogy mikor is öntözzünk, ugye az is fontos, hogy az időpontot hogy választjuk meg. Nyáron, amikor ilyen nagyon melegek vannak, akkor semmiképpen sem javasolt napközben öntözni. Ugye ennek több oka is van. Egyrészt az öntözés során, attól függ, hogyha csepegtetett, nem mindegy az öntözési mód, csepegtető öntözés, tömlőről öntözünk, vagy akár valami szórófejes öntözés. A napon, hogyha öntözünk, akkor a víz egy része az el is párologhat, tehát gyakorlatilag nem is hasznosul, mert le sem ér a talajhoz, a növényekhez, már a levegőben elpárolog egy része neki, tehát ezt feleslegesen juttatjuk ki. Másrészt, hogyha a növények levelét éri, akkor a nagy melegbe a felforrósodott leveleket, hogyha éri ez az esővíz, megégetheti. És hát igazából ebben az időszakban azt javasoljuk, hogy hajnalba, akkor a reggel öntözzük. Az esti öntözést, azt azért nem szoktuk javasolni, mert egyrészt az esti öntözésnek ugye nehezebben szárad föl. Vannak erre is vonatkozóan viták, úgymond, itt a szakértők között, hogy jó-e az esti öntözés, nem jó az esti öntözés, de azt azért beláthatjuk, hogy egy esti öntözés, bár tovább ott marad a talajon, de nagyon nedvesíti a környezetet, sokáig nedves marad a talaj, felszín, ne adj Isten a levelek, ez a gombás betegségeknek a meleg ágya, ráadásul a különböző házas és mesztelen csigáknak is nagyon kedvező életteret biztosít. Azonban, ha hajnalban öntözünk, korán reggel, akár a korán ébredők 3-4 órakor, de mondjuk ilyen délelőtt 9 óráig tartóan történik az öntözés, akkor az sokkal jobban hasznosul a növényeknek, gyorsabban felszárad, beiszta a talaj, mindenképp jobb.
Meg ráadásul az állott víz is addigra kicsit áthűl az éjszaka folyamán.
Így van, igen. Pontosan így, ahogy mondod, hogy az állott víz is addigra azért lehűl ugye az éjszaka folyamán egy picit, tehát semmiképpen sem napközben és a tűző napon. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy a cserepes növényeket akár főleg, ha kicsi cserében vannak, akár naponta többször is meg kell öntözni, akkor is törekedjünk erre, hogy ne a legnagyobb melegben, ne a tűző napon öntözzük a növényeket. És hát ugye nagyon fontos, hogy hogyan is öntözzük ezeket a növényeket. Mindig a talajt öntözzük, és ne a növényeknek a levelét. Ez egyébként alapvetően mindenre igaz. És hát fontosak még azt gondolom az öntözésnél megemlíteni azt is, hogy különféle technikákat használjunk úgymond a talajban a víz megtartására.
Például?
Például, hogy itt kire gondolok, hát ugye ami most már hála Istennek nem csak egy divat, hanem nagyon-nagyon sokan követik, a talajnak a takarása, a talajnak a mulcsozása. Ezt különböző anyagokkal érhetjük el, a fűkaszáléktől, a fűnyesedéken át, a lomb, a szalma, az ágapríték, a komposzt, mind-mind mulcsozásra alkalmas. Minél vastagabban mulcsozom le a területemet, és itt nem csak egy kicsi kertre kell gondolni, vagy egy nagyobb kertre, hanem akár a balkon ládába, amiben ültettem növényeket, azt is le lehet mulcsozni a tetejét, minél vastagabb ez a mulcsréteg, annál jobban takarja a talajt, annál jobban meg fogja a talajt tartani a nedvességet, ráadásul ez nagyon jót tesz a talaj szerkezetnek, a talaj szerves anyagtartalmát is növelik egyes anyagok, tehát hogy ez egy feltétlen kívánatos dolog az öntözéssel kapcsolatban.
Uh-huh. Egyébként akkor itt most azt is, az a kérdés is felmerül, hogy egyszer öntő, nem az, hogy egyszer, hanem hogy nagy mennyiségben, vagy pedig a többször kicsi, tehát hogy minden nap, vagy akár kétszer is kicsiket, vagy említettél, mondtál egy ilyen szót, hogy csepegtetős öntözés, vagy pedig, tehát hogy ezt otthonilag meg lehet csinálni, meg gondolom ez a jobb, tehát a többi már, tehát az, hogy egyszer jó sokat, az talán kevésbé jó, mint hogy ne, folyamatosan.
Na, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezt most feltetted, mert benne volt az én gondolataimban is, hogy erről feltétlenül beszéljünk, hogy hogyan is történjen ez az öntözés. Ha most elképzeljük a kis növényünket, amit kiültettünk, és akkor a gyökerek ugye elkezdenek fejlődni a talajba, mi a kívánatos számunkra az, hogy ezek a gyökerek minél mélyebbre hatoljanak, több szempontból is. Egyrészt minél mélyebben vannak a gyökerek, a talaj mélyebb rétegeiből is fel tudják venni a nedvességet, másrészt a különböző mechanikai hatásoknak is sokkal jobban ellenállnak. Itt gondolok például arra, hogy van nekem egy évelő növényem, aminek, hogyha a talaj felszínéhez közel vannak csak a gyökerei, meg mondjuk van egy kutyám is a kertbe, aki előszeretettel berohangál mondjuk a virágágyásba, nagyon gyorsan kidöntheti ezeket a növényeket, mert nincs igazából tartó gyökere neki. De ugyanígy a szél hatása is, tehát hogy sokkal jobban ellenállnak a növények, és hát ezt nem csak egy évelő növény, hanem egy fánál is gondolhatunk arra, hogy a gyökerek minél mélyebben vannak, ugye annál erősebben tart maga a fa is. Na és hogy kapcsolódik ez össze az öntözéssel? Hogyha én nagyon sűrűn öntözök, és kis adagokkal, tehát nem áztatom jó mélyen át a talajomat, akkor azt fogom elérni, hogy a gyökerek nem kényszerülnek lefelé, csak a talaj felszíne felső részében maradnak, ami abszolút nem kívánatos. Azt javasoljuk mindig, hogy lehetőség szerint, ha ritkábban öntözünk, de nagyobb vízadagokkal. Szokták kérdezni, hogy mit jelent ez a nagyobb vízadag. Nagyjából én azt mondom, hogy egy ilyen 20-30, tehát 20 kötőjel 30 liter víz négyzetméterenként, az, ami kívánatos lenne, az egy adagba történő öntözésre, és mondjuk egy ilyen időben, mint most ez a hét, ugye elég meleg volt, ezt mondjuk két naponta, tehát, hogy nem naponta öntözünk ilyen mennyiségű vízadagokat, hanem mondjuk két naponta, aztán ahogy egyre jobban azért ez a meleg egy kicsit kezd csitulni, akkor ezt 3-4 naponta kellene már csak megismételnünk. Ezáltal ugye a víz jó mélyen be tud szívódni a talajba, és hogyha mélyen beszívódott, akkor a gyökerek is utána mennek. Amikor szárazabb idő van, a növény jobban átvészeli ezt az időszakot, mert a mélyebb rétegekből is fel tudja venni a nedvességet.
Mit gondolsz, Zsuzsi, van még valami, amit, mert sajnos az időnk lejárt, de van még esetleg valami a mennyiségről, a mikoriságról, a mivel, és hogy a hőmérsékletről, ezeket mind érintettük. Szerinted van még valami, amit hirtelen feltétlenül?
Hát, igazából még csak talán egyetlen egy gondolat, hogy a jövőre való tekintettel úgy kell megterveznünk a kertjeinket, hogy látjuk azért az időjárás változását, és azt is, hogy a víz egy kincs, és erre nagyon kell vigyáznunk, tehát, hogy próbáljunk a kertek tervezésénél, a növényeink megválogatásánál úgy gondolni, hogy lehetőség szerint ne a legvízigényesebb fajok kerüljenek a kertünkbe, hanem legyenek neki olyan részei is, amelyek nyáron ezt a nagy forróságot is jól bírják. Természetesen erről is nagyon sokat lehetne beszélni, de szerintem az is fontos, hogy már a kerteket, az ágyásokat úgy tervezzük meg, hogy erre is gondoljunk.
Hát nagyon szépen köszönjük a mai információ cunamit. Jövő hónapban majd akár a talajról, akár még az öntözésről, ha még felmerült kérdések, akkor onnan folytatjuk. Jó?
Rendben.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm a beszélgetést.
Hefné Szabó Zsuzsát hallották, aki mindenféle kertészeti okosságokkal és információkkal lát el minket hónapról hónapra.
Köszönöm szépen, minden jót, üdvözlök.
Oh,
Vonalban pedig Orpán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvívője. Jó reggelt kívánunk!
Reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát szóval azért telefonáltunk, mert a honlapjukat böngészve egyébként rengeteg mindent érinthetnénk. Ma van az Állatkertek Világnapja, egyébként nem tudom, tudta-e, mert fogalmam sincs, hogy ez mióta ünneplik, de minden esetre az állatokról is beszéljünk ma. És tehát visszatérve a honlapjukon rengeteg program van, de amire most fel akarjuk hívni a figyelmet, az az augusztus 8, illetve 25-e között zajló madárgyűrűzés, ugye?
Igen, pontosabban ugye az egész országban zajlanak madárgyűrűzési programok, elsősorban a madárgyűrűzés vonalas kutató táborok keretében. Ezek között van már olyan, ami több mint 40 éves múltra tekint vissza. De amiről most így elkezdtünk beszélgetni, ez, hogy Budapesten is, hogy a budapestiek sem maradjanak ilyen jellegű program nélkül, ezért most már 12. alkalommal zajlik a Cinkotai Naplástónál egy ilyen madárgyűrűző akció. Ez nem tábor, tehát ide nem lehet ide költözni, és akkor itt mit tudom sátorozni. Itt ott a szakmai stáb van állandóan kint a területen, de gyakorlatilag 8-ától 25-éig zajlik olyan madárgyűrűzés, amin részt lehet venni, ide lehet sétálni, nagyon gyakran a kutyasétáltató, gyerekkel, családdal sétáló kerékpárosok állnak meg, hogy mi ez a nagy sokadalom, és akkor megnézik, ó, milyen érdekes.
Aha, de valójában mi? Tehát, hogy mi történik? Tehát, hogy mindenki kap egy madarat, aki arra jár?
Vagy... Hát nyilván nem, mert ez nem erről szól. Tehát a madárgyűrűzés az egy olyan adatgyűjtési tevékenység, aminek nyilván van, különösen az első időszakban, évtizedekben volt alapkutatás, felfedező kutatás jellege. Tehát egyrészt szolgálja a tudományt, másrészt pedig mind hangsúlyosabb a természetvédelmi vonatkozás. 1899-ben találta fel a módszert egy dán tanár, Hans Christian Mortensen, és hát Magyarország a világon harmadikként, Dánia és Németország után harmadikként 1908-ban kapcsolódott be ebbe a munkába. Ennek az a célja, hogy egyéni gyűrűvel, amit felfoghatunk személyigazolványnak, megjelöljük a madarat, lábára kerül, ennek tényleg ilyen töredék centigrammokban mérhető tömege van csak, és mivel ott van egy egyedi azonosító betűszám kombináció, ettől kezdve az egész életében nyomon követhető az egyed. És ez az életmenet követés az, ami adatot szolgáltat, hiszen hogyha egy idén fiatalkorban Magyarországon meggyűrűzött barátpaszátát 12 év múlva megfognak, mit tudom én, Észak-Norvégiában, most mondtam valamit, akkor tudjuk, hogy ez a madár Észak-Norvégiában is elvonul, illetve 12 évig is él. És mivel Magyarországon jelenleg évente olyan közel 300 ezer madárra kerül gyűrű, összességében már nagyon sok milliónyi madárról van adatunk, és ezek nélkül a védelmük, nemzetközi szintű védelmük sem lenne lehetséges.
Uh-huh. Mondott egy nagyon érdekeset, hogy ugye oké, az egy program, és a tudományt is, és a természetvédelmet is szolgálja a meggyűrűzés. Mikor kerül egy ilyen meggyűrűzött madár újra úgy szem elé, hogy a gyűrűjét leolvassák, tehát hogy azon kívül, hogy tehát arra gondolok, hogy esetleg amikor elhullik egy ilyen példány, vagy mikor kerül úgy, hogy az...
Persze, úgy is. De a legfontosabb ilyen visszafogási tevékenység, a bevezetőben említett madárgyűrűző táborokban történik. Ezek most már az egész világon aktívak, tehát hogyha ebben az időszakban, illetve különösen a vonulási időszakban, mind az őszi, mind a tavaszi vonulási időszakban kint vannak a kollégák a világ országaiban, most nyilván mivel Magyarországról beszélünk, itt alapvetően a Közel-Kelet és Afrika, illetve Európa, dél-európai országaira kell gondolni, akkor az egyik cél az, amikor széthúzzák a kollégák és hónapokon keresztül működtetik a függönyhálókat, hogy visszafogjunk ilyen gyűrűt.